Úgy viselkedtünk, ahogy egy éjszakai társas játékban szokás. Én befelé lopakodtam a barakba, Petra kifelé. Az ajtóban szépen összeütöttük a kobakunkat. Ahelyett azonban, hogy halk, diszkrét sikkantások és vidám nevetgélések közepette kimagyarázkodtunk volna, elkaptam a karját, és visszahúztam a szobájába. Te itt? Nézett rám rémülten. Te itt? Számomra is meglepő hiddel, nyögtem reszkető hangon. Vissza kellett jönnöm, honnan? Már alaposan bent jártam a fák között. És miért jöttél vissza? Nem fogod elhinni. Két halálfejjel találkoztam. Ideges árnyék futott végig az arcán. Elgondolkozva az ablakra nézett, mintha attól tartott volna, hogy a szörnyek bemásznak utánam a szobájába. Mi az, hogy halálfej? Két rongyos, azaz inkább mezítelen csontváz. Alig ha nem azok, akikkel egyszer már összefutottam. Többet én sem tudok. Az egyik korbácsot tartott a kezében. Amikor meglátott, ordított, és rám akarta vetni magát. Alig tudtam megpucolni előle. Miért nem lőtted le? Olyan csendes szemrehányással kérdezte, mintha azt meséltem volna, hogy eldobtam egy hamburgeres zacskót az őserdőben, és nincs is szándékomban felvenni. Hát lehet egy kísértetet lelőni? Lecsüccsentem az ágya szélére, és úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, hogy tetőtől talpig felöltözve, csizmásan, túrára készen toporog előttem. Azért alig ha nem volt valami haszna is ennek a nagy riadalomnak, mondtam, és kinyújtóztattam a lábam. Eszembe jutott ugyanis valami. Micsoda, hogy hova tettem az ajándékaidat. Igyekezett elnyomni szinte jajgató kíváncsiságát, bár nem igen akar sikerülni neki. Azt mondtad egy odúba, de nem találod, mert minden fában van egy odú, és megfeledkeztem róla, a kísértetek miatt. A kísértetek miatt, motyogta, amikor bedugtam őket az odúba, akkor is felbukkant egy ilyen halálfejű fickó a közelemben. Nevetni fogsz, de tudod, mire gondoltam? Mire? Kérdezte egyre idegesebben. Olvastam valahol egy közép-amerikai történetet. Valami törzsfőnökről szólt, aki addig birizgálta alattvalói agyát, amíg ilyen halálfejű, semmire sem jó emberek jöttek létre belőlük. Arra azért persze mégiscsak jók voltak, hogy gondolkodás és zúgolódás nélkül szolgálják uraikat. Nos, amikor ott álltam az erdőben annál a fánál, éppen ráláttam a távolra. A fának ott kell lennie közvetlenül az erdő szélén. A lány felállt, csípőre tette a kezét, és kinézett az ablakon. Mikor visszafordult, komor volt, és határozott, mint a Shakespeare drámák mindenre elszánt nő alakjai. Hol biztos? Különben miért mondtam volna el? Jól tettem, hogy visszajöttem. Persze, mondta, gyorsan az órájára pillantva. Megjutalmazzalak. Széles, hálás mosoly ömlött végig az arcomon. Erre nem is mertem gondolni. Amikor elmentem, barátságtalan voltál. Á, csak fáradt. De megbántam. Gyere ide hozzám, de a ruhád, olyat még nem hallottál, hogy cipzár. Azt hiszem, valami ilyesmiért találták fel. Gyere már, ha mondom, odaültem mellé az ágyra, és kipróbáltam, milyen ügyes cipzárhúzó vagyok. Mit mondjak, meg lehettem elégedve a teljesítményemmel. Pár pillanat alatt célhoz értem. Petra is. Míg én a villámzár nyitogatásával voltam elfoglalva, megkaparintotta a pisztolyomat. Aztán ő is lerántotta a cipzáramat, és bedugta a résen a stukkert. Dermegy mozdulatlanná, mert szétlövöm a... Naná, hogy mozdulatlanná dermedtem. Hozzám képest a bibliai Lót csóbálványá merevedett figurája hajóhintának tűnhetett az izraeli sivatagban. Igaz, amit mondtál? Mit mondtam? A kísértetekkel és a fával kapcsolatban? Vagy csak azért hazudtad, hogy még egyszer? Persze, hogy igaz, sikítottam. A szintiszta igazságot mondom. Miért hazudnék? Szemembe nézett és biccentett. Letette a földre a revolveremet, de mielőtt még észbe kaphattam volna, már is ott volt a kezében a sajátja. Szép, lassú, szakszerű mozdulatokkal hangtompítót csavart rá, aztán rámemelte a tekintetét. Sajnálom, Leslie, de nincs más választásom. Rémülten néztem a rám szegeződő pisztoly csövébe. Mit akarsz csinálni? Az az érzésem, hogy belekavartál a levesembe. Sajnálom, férfinak nem voltál rossz, de az eszed kevés. Fordulj a fal felé. Miért? Mert még nem lőttem előről fejbe senkit. És tedd a párnát a fejedre. Felém nyújtotta a nagy párnát. Érte nyúltam, és az arcába dobtam. Pisztolya csövével azonban könnyedén elütötte az útból. Még ehhez is hülye vagy? A biztonság kedvéért azért a földhöz vágtam magam. Így sokkal könnyebb volt Bannisternek és Bloomnak átrepülni felettem. A hatalmas termetű férfi elkapta a lányt, s széles, lapát tenyerével betakarta az arcát. Könnyű, fémes kattanást hallottam. A mennyezetbe fúródó golyó nyomán vakolat hullott a fejünkre. Petra Rumney még rángatódzott egy kicsit Bannister szorításában, aztán elcsendesedett. Csíkokra téptem a lepedőjét, összekötöztem kezét lábát. Már erősen virradt, amikor elhagytam a geológusok táborát. Haditervem első része maradéktalanul sikerült. Szememre húztam az ördög fekete kalapját, aztán beléptem a barakkok közé. Bár most is pokoli rendetlenség uralkodott tárván hagyott barakszobánkban, nem izgatott többé, hogy átkutatták-e a holmimat vagy sem. Szerencsére a De Leon pokrócára tűzött papíron megtaláltam Liza barakjának a számát. Ellenőriztem a stukkeremet, aztán ismét felraktam a fejemre a kalapot, s egy ördögimádó John Wayne-ként átosontam az utcáskákon. Ha vödröket cipelő ördögimádókat láttam, árnyékba húzódtam. Az egyik utca kiszögellésében, mintha forkaszöles alakja villant volna fel, de azon nyomban el is tűnt a szemem elől. Liza barakjának nyitva felejtették az ajtaját. Rövid, mondhatnám egészen tömpe kis lakóbarak volt, a folyosó mindkét oldaláról csak egyetlen ajtó nyílott. A Lizáéval szembeni szobában vékony, csokoládébarna, fiatal nő aludt, teljesen ruhátlanul. Bár ezen a reggelen már érzéketlen voltam a még oly vonzó női bájak iránt is, megfordítottam, és megszemléltem a hátulsó részét. Csak a 666-ot találtam rá tetoválva. Lehajoltam az ágya mellé rakott bögreteihez, és megszagoltam. Rossz kedvűen legeltettem a szemem hosszú lábain, kerek, formás csípőjén, duzzadt, rubinszínű ajkán. Elkeseredett szitkot morzsoltam szét a fogaim között, aztán áttámolyogtam a másik szobába. Meglepődtem volna, ha nem egy ágyban találom, De Leont és Lizát. Egymást átkarolva szundikáltak a füllett reggelben, De Leon feje Liza két pompás melle között nyugodott. Az enyhe viszki szag, amely a levegőben bolyongott, arról árulkodott, hogy alig ha nem bedobtak egy nyeletet a kellemes este tiszteletére. Megpróbáltam a szagot követni, de nem tudtam rábukkanni az üvegre. Így hátbosszús morgás kíséretében hozzáláttam a lényeghez. Meg kellett szabadítanom Lizát hosszú, valószínűtlenül ráfeszülő pizsamanadrágjától, anélkül, hogy felébredjen. Óvatosan az ágy mellé guggoltam, és egészen lehúztam róluk a takarót. De Leon mocorgott, a lecsúszó takaró vég után kapott, s amikor aztán csak a levegőbe kapaszkodhattak az ujjak, feladta a kilátástalan küzdelmet. Horkantott és aludt tovább. Ennek ellenére a pilóta okozta a kevesebb gondot. Az ő fenekére ugyanis nem voltam kíváncsi. Mivel már volt gyakorlatom az efféle vizsgálatokban, óvatosan lehúztam Lizáról a férfi vadító fehér neműt. Nem csoda, hogy De Leon elveszítette a fejét. Liza minden szempontból tökéletes volt. Erről már egyetlen szempillantás is meggyőzött. Továbbá arról is, hogy miért nem tudott ellenállni a könnyű szerkezetű ex-bajnok vonzásának. Az ő fenekén is ott kép lett ugyanis a tetoválás. Sajnos a 666-os szám és a fordított kereszt mellett volt még valami más is, amit kerestem, amit reménykedtem, hogy nem találok rajta, de amit végül mégiscsak megtaláltam. Asmodeusnak, az ördögök fejedelmének a nevét. Ezek után már nem csináltam titkot belőle, hogy a szobában vagyok. Négy kézlábra ereszkedve benéztem az ágy alá, hát ha ott a viszki. Nem volt ott, sőt egyebütt sem. Nem tudtam másra gondolni, mint hogy sétáltak egyet a környéken, a természet lágyölémbe nyakalták az italt, aztán visszatértek ide, a barakba, hogy De Leon kedvére megcsodálhassa az első osztályú pizsamanadrágot. Éppen felemelkedtem az ágy mellől, amikor éreztem, hogy valakinek rám szegeződik a tekintete. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy csak Lizáé lehet. A csinos, teltkeblű lány mozdulatlanná dermedve feküdt a takaró tetején, s lassan mozgó pillantása, amely centiméterről centiméterre futott végig a testén, igyekezett felmérni a helyzetét. Néhány pillanatig arra gondolhatott, hogy magától takarozott ki, de a leráncigált pizsamanadrág semmivé foszlatta a reményeit. Halló, mondtam könnyedén, és lecsüccsentem az ágy szélére. Hogy aludt? Még egyszer végignézett magán, szemernyi szégyenkezés, vagy zavarodottság nélkül. Úgy bámulta a testét, mint egy kívánatos, múzeumi tárgyat. Maga csinálta, rosszkedvűen búgott a szava. Néhány hanggal mélyebben, mint napközben, mint az olyasfajta nőké, akik átcigarettázzák az éjszakát. Én? Miért? Kíváncsi voltam a méreteire. Remélem, megfelelek az ízlésének. Tökéletesen, barátságosan rávigyorogtam, és a számra tettem az ujjam. Nem tetszett a másik szobából áthallatszó zörgés. Óvatosan kinyitottam az ajtót, és kidugtam a fejem a folyosóra. Amikor észrevettem a szembeni szobatárban nyitva álló ajtaját, már tudtam, hogy szörnyű baj történt. Mivel nem láttam sehol gyanús mozgást, egyetlen, hatalmas ugrással az alvó lány matraca mellett termettem. A csokoládébarna ördög hívő takarója vérben úszott, akárcsak kívánatos, csupa izomteste. Szeme a mennyezetre merett storkából, amelyet fültől fülig átvágtak, még mindig bujogott a vér. A virtócsa tetején, mint gyászba borult vitorláshajó, úszott fekete, széles karimájú, western kalapja. Az ajtó halkan bekattant mögöttem. A csokoládé lányon már nem volt mit néznem. Letérdeltem ugyan mellé, de csak úgy tessék, lássék. Rajta már csak az Isten tudott volna segíteni. Vagy az ördög. Kinyitottam az ajtót, és kiordítottam a folyosóra. Roger, de Leon, vártam, aztán ordítottam még egyet. Aztán rájöttem, hogy akár ítéletnapig is ordítozhatnék. Kirontottam a folyosóra, hogy berohanjak Liza szobájába, de beakadt valamibe a lábam, és hatalmas csattanással elterültem a padlón. Még az eszméletemet is elveszíthettem, mert, amikor ismét kinyitottam a szemem, a pilóta hajolt fölém, fejét tapogatva. Mi történt? Tántorogva felálltam, és a falat támogatva bebámultam az ajtón. Liza, de Leon hirtelen jött menyasszonya most is az ágyon feküdt, mesztelem fenékkel, s, mintha csúfolódva mutatta volna felénk az Asmodeus feliratot. Az ő matraca is vérben ázott, akárcsak szűk pizsamanadrágja, amelyet csak az imént volt alkalmam megcsodálni. Az ő torkát is ugyanúgy átvágták, mint a másik szerencsétlenét. De Leon felüvöltött, ellökött az ajtótól, bezuhant a szobába, és az ágyra borult. Előhúztam a revolverem, és csőre töltöttem. Nem gondolhattam másra, mint hogy a poklok. Ura úgy döntött. Rövidesen maga elé idéz bennünket. A pokol fenekén, mélységesen átéreztem, de Leon bánatát, ezért meg sem próbáltam vigasztalni. Sőt, beszélgetni sem akartam vele, és nem is beszélgettem volna, ha ő maga nem kezdeményezi. Ha nem vagyok hülye, még most is élhetne. Miért volt hülye? Hagytam magam lecsapni, mint egy lepke. De azt a másik hullát figyeltem. És éppen arra gondoltam, hogy jó, hogy nem ő, hogy Liza. Ne tegyen magának szemrehányást. Nem tehet róla. Inkább nekem kellett volna gondolnom rá. Érez magában annyi erőt, hogy részt vegyen egy kétséges kimenetelű akcióban. Azt teszem, amit jónak lát. Helyes. Egyre azonban szeretném figyelmeztetni. Tudom, hogy Liza halála felkavarta. Ó Istenem, még hogy felkavart. Maga aztán ért a fogalmazáshoz, Lawrence. Nem szeretném, ha bosszúszomitól vezérelve elszúrna valamit. Ezért ígérje meg, hogy csak azt teszi, amire utasítom. Már egyszer megígértem. Ígérje meg még egyszer, azt teszem, amire felhatalmaz. Rendben, én pedig cserébe a megfelelő helyre juttatom Liza gyilkosát. És a többiek gyilkosait is. És azokét is, akiknek csak a lelkét gyilkolták meg. De Leon leroskadt a takarójára, és a semmibe merett, mint egy fáradt butha szobor. Leültem vele szembe, és még egyszer végig gondoltam mindent. Megpróbáltam megállapítani, hány százalék az esélyem, hogy én maradjak felül. Nem nagyon tetszett a végeredmény, ezért gyorsan megdupláztam. Így jött ki az 1%. Nem is lepődtem meg túlságosan, amikor a csendes, kemenceforróságú utcán szembe találkoztam Forkasszal. Nagy igyekezettel mímelte, hogy véletlenül akadtunk össze, pedig esküdni mertem volna rá, hogy órák óta kint szobrozik, és csak arra vár, hogy kitegyem a lábam a barakból. Széttárta a karját, és meleg, baráti mosolyt erőltetett fekete képére. Micsoda véletlen, Mr. Lawrence, hisz a telepátiában, olyannyira, hogy én is éppen önre gondoltam, és mi jutott eszébe rólam, erről inkább nem beszélnék. Vigyorgott, és barátságosan belém karolt. Megkínálhatom egy reggeli viszkivel? Garantálja az ital tisztaságát? Ugyan mit képzel, csak nem rontok el egy igazi szkácsot valami kotyvalékkal. Bár legszívesebben leütöttem és darabokra szaggattam volna, mint kiéheztetett oroszlán az idomítóját, kénytelen voltam fegyelmezni magam. Rövid séta után Forkasz barakjában találtam magam. S, ha azt hittem, hogy az ördög fejedelem szobája nagyobb lakályosságot mutat majd, mint a többieké, alaposan mellé fogtam. A puritán egyszerűséggel berendezett kamra akár az enyém is lehetett volna. Forkasz észrevette csodálkozásomat, mert mosolyogva megvonta a vállát. Ja, aki együtt él a farkasokkal, együtt kell üvöltenie velük. Különben már elszoktam az ágyon alvástól. Lehetséges, hogy legközelebb, ha a Sheratonban lakom, sem fekszem a baldahinos, dupla ágyba, hanem megágyazok magamnak a földön. Felbontott egy érintetlen üveget, amelyet egy bőröndből halászott elő, és jókora adagokat lötyentett egy-egy pohárba. Ha nem ő adta volna, igazán jól esett volna. Minden óckodásom ellenére azonban még így is megnyaltam a számszélét. Mintha csak olvasott volna a gondolataimban, azonnal öntött még egyel. Ezt is kiittam, aztán elhatároztam, hogy komolyra fordítom a szót. Szóval a Sheratonban akar lakni? Életem végéig, Mr. Lawrence. És úgy gondolja, hogy ehhez én segíthetem hozzá? Pontosan, észszerű elképzelés. Tűnődtem. Hát, ha még azt is megmondaná, miért tenném? Mert nincs más választása. Ezt vegyem fenyegetésnek? Világért sem. De tudnia kell, hogy én vagyok az ön egyetlen esélye. Mire? Természetesen az életben maradásra. ha hormondroiddal köt üzletet és persze rajta keresztül másokkal, előbb-utóbb megölik. Ebben biztos lehet, és ha önnel, megmentheti az életét, és gazdag ember lehet. Milliómos, biztató az ajánlata, mondtam, de mivel garantálja, hogy élve elérem Delhit, csak a szavam lehet a garancia. Ön szerint ez elég, ezt önnek kell eldöntenie. Az azonban biztos, hogy hormondroidnál semmi esélye sincs. Gondoljon erre, és vigyázzon este az erdőben. Felálltam, és hidegen rámosolyogtam. Mutassa a kezét, a kezemet. Tessék, lehajoltam, és belenéztem a tenyerébe. Véres, meghökkenve ugrott hátra. Tréfál velem, miről beszél? Azt álmodtam, hogy ma hajnalban meghalt két lány. Mindkettőnek elvágták a torkát. Az egyiknek Asmodeus neve volt a hátuljára tetoválva. Az utolsó volt az első Asmodeus seregéből. Liza, elkapta a nyakam, és úgy megmarkolta, hogy azonnal ki akart ugrani a szemem a helyéről. Hol van Liza? A barakjában. De higgyon egy jókora adaggal mielőtt bemegy hozzá. Megölték. Enyhe kifejezés. Hogyan? Azt álmodtam, hogy elvágták a torkát. Ha maga tette, megölöm. Miért tettem volna? Csak beszélgetni akartam vele. Valaki viszont éppen ezt szerette volna megakadályozni. Mire felocsúttam, már késő volt. Azt hittem, tud mondani róla valami közelebbit. Eleresztette a nyakam, és a falra merett. Elégedetten láttam, hogy sárga lángcsóvák csapnak ki a szeméből. Megölöm, csak óvatosan, mondtam. Ha nem vigyáz magára, alig hajut el a szeraton szőnyegére. Eddig azt hitte, ő szabja meg a társalgás irányát, de rá kellett döbbennie, hogy csak az árral sodortatja magát. Most pedig éppen zátonyra futott egy homokpadon. Mit akar ezzel mondani? Hajlandó vagyok megfontolni az ajánlatát. De van egy feltételem, de Leon a gyilkos fejét követeli. Tálcán, mint keresztelő Jánosét. Csak akkor lesz üzlet, ha megkapjuk a fejet. A gyilkos levágott fejét. Elkapta a karom, és vigyorogva a szemembe nézett. Nem is sejti, milyen örömmel teljesítem. Mennyi időt ad rá? 24 órát. Elégedettem biccentett, és megvakarta az orrát. És azzal az asszonnyal mi lesz? Őt én ölöm meg. Mondtam, az ajtóhoz sétált, és kinyitotta előttem. Kár, hogy nem a sátán követője. Csoda dolgokat csinálhatnánk mi ketten. Amikor sikerült kikerülnöm néhány bamba tekintetű lányt, akik megpróbáltak becipelni a fürdőbe, selindultam szeplősorú Edna szobája felé, arra gondoltam, néhány vállalkozó szellemű pók eljöhetne hozzám tanulmányútra. Megtanulhatnák, hogyan kell óvatosan és szakszerűen hálót szőni pók társaik köré. Szeplősorú Edna, azaz Asztaroth, nem tartózkodott otthon. Mivel nyitva találtam az ajtaját, szépen beoldalogtam a szobájába. Oda sétáltam az ablakhoz, kikukucskáltam rajta, majd, amikor úgy láttam, hogy senki sem figyel, bemásztam az ágya alá. Alacsony volt, ráadásul rosszul gyalulva. Csoda, hogy az első tapogatódzások után egyszerre több szálka is belefúródott a tenyerembe. Végül azért csak megtaláltam, amit kerestem. Elégedetten konstatáltam, hogy minden a helyén van, s éppen kifelé igyekeztem, amikor Edna betoppant az ajtón. Megtorpant a küszöbön, és érdeklődve figyelte, ahogy megpróbáltam a fogaimmal sorban kihúzogatni a szálkákat a tenyeremből. Ha nem veszek tolakodásnak, megkérdezhetem, mit csinálsz itt nálam? Szálkára vadászom, de miért éppen az én szobámban? Mert itt ment bele. Különben nem véletlenül vagyok itt. Az egyszerűség kedvéért szeplősorú Edna arcát viselte. A kisé naív, szeplős geológus lányét. Ledobta magáról a köpenyét, és belebújt a kezes lábasába. Esküdni mertem volna rá, hogy tegnap, amikor másféle volt a bőre. Barna, hamvas, mint az éred gesztenye. Ez a fehérbőrű, enyhén szeplős, világos hajú lány pedig bármennyire is ismerősnek tűnt, mintha mégsem ugyanaz lett volna. Szó nélkül hallgatta meg, mit szeretnék tőle, végül összerántotta a cipzárat terepszínű dzsekijén, és rám mosolygott. Úgy döntöttél, hogy leszállsz az alvilágba? Meg kell tennem. Azt hiszem, szétválnak az útjaink. Micsoda, nem tarthatok veled. Miért? Hiszen azonosak az érdekeink. Nekem az az érdekem, hogy elpusztuljon valamennyi. Te pedig meg akarod menteni őket. De hiszen ártatlanok, érveltem. Nem tehetnek semmiről, tévedsz. Ő nem tesz különbséget köztük. Aki visszaél a nevével, pusztulnia kell. Én is 24 órát adtam magamnak. Aztán megölöm valamennyit. És csak egyetlen tanácsot adhatok, ne menj oda. Aki közéjük keveredik, maga is lekerül a pokolba. Legfeljebb majd találkozom veled. Sok mindenhez értek, talán hasznomat veszitek. Szempillantás alatt eltorzult az arca. Már nem szeplősorú Edna volt, nem is azok a nők, akiknek idáig felvette az alakját, hanem valaki más. Talán egy fúria a réges-régi, mítikus időkből. Ostoba, rivalt rám, nem tudod, mit beszélsz, mi a te erőd a miénkhez képest. Gondolj azokra, akik halandó létükre beavatkoztak az istenek dolgába. Bólintottam, miközben elöntött az igazi öröm. Sikerült az utolsó szálkát is kibányásznom a tenyeremből. Úgy töltöttük a napot, ahogy buzgó ördögimádókhoz illik. Bár, de Leon legszívesebben apatikus semmit tevésbe süllyedt volna, erőnek erejével kényszerítettem rá, hogy tartson velem. Kerestünk magunknak egy félreeső zuhanyozót, és beálltunk a tus alá. A mellettünk pancsoló ördöghívők közönyösen bámultak ránk. Talán észre sem vettek bennünket. Ahogy egyikük elment mellettem, furcsa, édeskés illat maradt utána. Ahogy visszatértünk a barakkunkba, leroskadtam a takarómra, és lótuszülésbe kényszerítettem magam. De Leon szerencsére jó partnernek minősült a meditációhoz. Meg sem mukkant, enni sem kért, csak nézett mereven maga elé. Én pedig megpróbáltam elszakítani a testemtől a lelkem. Nehezen ment, hiszen rég nem volt alkalmam igazi, himalájai meditációra. S bár kissé nevetségesnek tűnhetett a dolog, azt képzeltem, hogy szerzetesi cellában vagyok, odakint céldémon kísértetei száguldanak a hóbuckák felett, s a kolostor tetején lágyan csilingelnek a csengők. Szinte hallottam az imádkozó szerzetesek monoton mormogását, láttam az Isten szobrok előtti mécsesek lobogó lángját, bőrömön éreztem a pávatollal szétszórt vízáldozat hűvös csepjeit. Aztán egyszerre csak megjelent előttem Shinje, a halottak ura. S akkor én, akit soha nem tiszteltem, akit soha nem mutattam be neki áldozatot, aki ösztönösen viszonyogtam a vörös, süveges szerzetesek barbár szertartásaitól, most hozzáfordultam. Kértem, hogy segítsen, hiszen ő maga is az alvilág ura, akár csak a sátán, Lucifer, vagy Asmodeus. Shinje bólintott, mintha kérésem a legtermészetesebb dolog lett volna a világon. Mert hiszen kihez is fordulhatna az emberi lény a pokolbéli hatalmak ellenében, mint egy másik pokolbéli hatalomhoz. Shinje bólintott, én pedig életemben először, hálatelt imát küldtem hozzá. Az Isten elmosolyodott, számtalan kezének egyikével megigazgatta fején emberi koponyákból készített tiaráját, és a semmibe foszlott. Most már földön túli segítőm is akadt, nem csak földi. Amikor az este, mint hulladékot kutató sakál, beosont a faluba, felráztam a békésen szundikáló, de Leont. Az exboxoló magához tért, ütött néhány egyenest a levegőbe, jelezve, hogy ettől a pillanattól kezdve új ember áll előttem. Van még egy jó óránk az indulásig, mondtam megkönnyebbülve. Megtenne nekem egy szívességet? Amennyit csak akar. Maradjon itt, zárja be az ajtót és csak akkor nyissa ki, ha meggyőződött róla, ki áll odakint. Maga hova megy? Van egy kis megbeszélésem valakivel. Nem mehetnék magával? Úgy érzem, megfojtanak ezek a falak. Csak egy óráskát tartson ki. Aztán eltűnünk, mint tetsz halott a hullaházból. Tudtam, hogy szavaim meglehetős kétértelműséggel csengenek, ezért nem is erőltettem a további beszélgetést. Kibányáztam a zsebemből a kulcsot, kinyitottam az ajtót, s miután meggyőződtem róla, hogy nincs senki a közelemben, belemerültem az éjszakába. A hold már magasan a fák fölött ragyogott. Erős fénye ezüstmázzal fette be a barakkokat és az utcáskákat. Összehúztam magam, hogy minél kisebbnek látszam, s megpróbáltam észrevétlenül elérni a dzsungel első fáit. Amint elértem, lehevertem egy bokor alá, és csendben várakoztam. Néhány másodpercig kellett csak lapulnom. Pár méternyire tőlem felbukkant forka zömök alakja, s mellette futott még valaki, akit a ragyogó holdfény ellenére sem ismertem fel. Hogy ne vesztegessük feleslegesen az időt, felemelkedtem, és kinyújtottam a lábam. Forkasz megperdült a tengelye körül, folytott hangom felkiáltott, és végigvágódott a földön. Társa, alacsony, göndörhajú fickó gondolkodás nélkül rám vetette magát. Mivel láttam, hogy dühösen csillogó szemén kívül még valami más is csillog az orrom előtt, lehajoltam, tettem egy megtévesztő mozdulatot, aztán akkorát csaptam a kezére, hogy azonnal meg is sajnáltam szegényt. Még akkor is a karját tapogatta, amikor kibányáztam az ördög herceget egy bokor alól. Jó estét! Mondtam, miközben kivettem a szájából egy letört ágat. Azt hittem, a kőkorszakiak járnak a nyomomban. Mit keres errefelé ilyenkor, éjszaka? Forkasz fújtatott, remegett a keze és a hangja is a felindulástól. Maga mit kóborol az őserdőben? Gyengéden felhúztam a fűről, aztán oda nyomtam az öklöm az orra alá. Mintha arról lett volna szó, hogy üzletet kötöttünk. Éppen ez az, remélem, sejti, hogy ő megpróbálja megöletni magát. Nekem viszont kötelességem megvédeni, hiszen üzlettársak vagyunk. Ha magát átküldik a más világra, hoppon maradok. Nevetni lett volna kedvem, ahogy az életemért aggódott. Mivel azonban sürgős volt az utam, igyekeztem gyorsan megszabadulni tőle. Figyeljen ide, mondtam. Meg tudom védeni magam, elhiheti. Maga nem ismeri őt. Ő valóban maga a sátán. Bízzék bennem, egy kis egyedül létre van szükségem. Miért? Meditálni szeretnék. Meditálni? Én inkább arra gyanakszom, hogy búcsút akar mondani a kapufélfának. Nem árulná el, hogyan tehetném. Mielőtt a nap felkel, nyomomba erednének. Mivel nincs csónakom, akkor sem engedhetem el. Mire való a meditáció? Ezzel tartom rendben magam, hogy megőrizhessem testi és lelki kondíciómat. Láttam, hogy hitetlen kedve mered rám, s a szemem sarkából azt is észrevettem, hogy a vékony, göndörhajú fickó felemelkedik a földről, megkeresi a kését, és ismét felém indul. Figyeljen ide, mondtam gyorsan, valóban meditációra van szükségem. Ha akarnak, maradjanak a közelemben. Ezt hogy érti? Ahogy mondom, leülök egy fa alá, maguk pedig tisztes távolságban letáboroznak. Egyetlen kikötésem, hogy nem zavarhatnak meg. Áll az alkú. Forkasz elgondolkozva bámult a göndörhajú késének csillogó pengéjére. Óriási, fehér szemei biliárdgolyóknak tűntek a holdfényben. Nem bánom, hol akar meditálni, jöjjenek utánam, mivel már ismertem a környéket, nem volt nehéz megtalálnom azt az aprócska tisztást, amelyet korábban kiszemeltem magamnak. Bár óriási, egyenes derekú fák szegélyezték, lombjaik nem borultak össze sátortetőként a fejem felett. A holdhalvány sugarai bátorítón szűrődtek le hozzám. A tisztás előtti széles törzsű fa előtt megállítottam őket, és intettem, hogy üljenek le. Forkasz engedelmeskedett.